Mit jelent a fenntarthatóság? Társadalmi, környezeti, gazdasági sürgető kérdésekre kínál megoldást a Holnap Tegnapja fenntarthatósági magazin Nyúl Zsuzsával a Trend FM-en.
Üdvözlök minden hallgatót, Nyúl Zsuzsa vagyok, ez itt a Holnap Tegnapja, ahol olyan szakemberekkel beszélgetek, akik segítenek megértetni velünk, hogy milyen változásokat hoz az életünkbe a fenntarthatósági szemlélet.
Közös pont. A Holnap Tegnapja vendégei a jövő szervezetei.
A rovat támogatója a Fenntartható Közösségek Alapítvány. Fenntartható városok, élhető települések.
A mai vendégem dr. Bartuszek Lilla, a Több mint zöld javaslatcsomag megalkotója. Szia Lilla, köszönöm, hogy itt vagy.
Szia, köszönöm a meghívást.
A javaslatcsomagból ma a körforgásos gazdaság fejezetére helyezzük majd a hangsúlyt. A körforgásos gazdaság lett az elmúlt években az EU környezetvédelmi és gazdaságpolitikájának egyik legfontosabb célkitűzése. Ennek megvalósításában rendkívül nagy szerepe van a lakosságnak is, hiszen a tartós termékek vásárlása, javítatása, újrahasználata tudják biztosítani a termékek legnagyobb kihasználtságát. Így ezek legfőbb értéke az, hogy később válnak ugye hulladékká, és maguk a termékek pedig, amikor már hulladékká válnak, akkor szelektíven gyűjthetőek, és így újra feldolgozhatóvá válik a hulladékok jó része. Nagy vonalakban erről van szó. Hogyan is kerülhetnek bele a körforgásos gazdaság elemei a települési stratégiába és a nemzeti szintű dokumentumokba? Erről fogunk ma beszélgetni. Pontosabban ez lenne az indító kérdés.
Így van, és azt gondolom, hogy mielőtt mindezekbe a kérdésekbe mélyebben is belenéznénk, talán egy fogalmat érdemes tisztázni, nevezetesen, hogy mikor is beszélünk körforgásos gazdaságról. Itt érdemes a szintén talán picit idegennek ható lineáris gazdaság fogalmát megemlíteni.
Gyönyörű fogalmak ezek.
Így van, így van. Ez ugye gyakorlatilag nem jelent más, mint azt, hogy egy termék gyakorlatilag a használatát követően hulladékká válik, és ez egy láncolat helyett egy egyenes folyamat. Ugye a körforgásos gazdaság nevéből adódóan arra helyezi a hangsúlyt, hogy ez a fajta lépcsőzetesség, nevezetesen, hogy megveszünk valamit, ezt használjuk, majd eldobjuk és megválunk tőle, ez egyre inkább visszaszoruljon, és ehelyett egy újfajta mentalitásnak adjon teret, nevezetesen pedig annak, köznyelvileg lehet így fogalmazni, hogy nagyon sok minden megjavítható, nagyon sok minden újra használható, vagy adott esetben hasznosítható. Ugye itt a két fogalom között is van fogalmi különbség, hiszen az első lépés az, amikor valami a saját funkciójában használható újra, tehát itt ugye arra kell gondolni gyakorlatilag, hogy az élettartamát hosszabbítjuk meg egy-egy terméknek. Míg hogyha valami például anyagában hasznosítható újra, akkor ugye az is előfordulhat, hogy gyakorlatilag egy másik termék lesz belőle, viszont alapvetően nyersanyagként ennek az új terméknek az előállításában alkalmazható. És nyilván ez itt elsődlegesen háztartási fogalomkörbe jut, azt gondolom, eszünkbe, de természetesen itt a fenntartható városok több mint zöld javaslatcsomagának a keretében ezt kiterjesztettük városi, települési aspektusokra, és azt vizsgáltuk a munkacsoporti tagjainkkal, és azt vizsgáljuk most majd ebben a hónapban a tematikus programjaink keretében is, hogy egy város életében, egy település mindennapjaiban ez a fogalom, ez hogyan jelenhet meg.
Ez egy nagyon nehezen megfogható dolog egyébként, mert hogy ugye én itt a felvezetésben említettem, hogy a lakosságnak nagyon nagy szerepe van ebben, de nyilvánvalóan a lakosság ösztönzésében és abban a fajta edukációban, ami szükséges ennek a pontos betartásához, elengedhetetlen feltétele az, hogy a piaci szférában és az önkormányzati szférában is segít ebben a lakosságot vagy a fogyasztókat.
Így van, én azt gondolom, hogy érdemes ezt több különböző aspektusból vizsgálnunk. Elsődlegesen, bár a fenntartható városok természetesen ezt többször hangsúlyozza, hogy nem az egyéni felelősségre helyezzük a hangsúlyt, sőt, kifejezetten úgy gondoljuk, hogy ennek a túlhangsúlyozása alapvetően kontraproduktív. Mégis azt gondolom, hogy a körforgásos gazdaság tekintetében érdemes az egyénből és az egyén környezetéből indulnunk, és természetesen, ahogy te is mondtad, ennek az ösztönzőit is érdemes megvizsgálni. Mire gondolok a hétköznapi nyelvre lefordítva? Például a háztartási hulladékgyűjtésre. Ugye nagyon sok esetben, hogyha megkérdezünk valakit, hogy mi jut eszébe arról, hogy fenntarthatóság, mi jut eszébe arról, hogy zöld kérdés, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy az oly hőn szeretett faültetés mellett a második, a szelektív hulladékgyűjtés, ami egyébként egy nagyon fontos dolog. Én azt gondolom, hogy ez csak kontextusában kell egy picit máshogyan kezelni, mint ahogy ez a mai mainstream kommunikációban megjelenik. Mert hogy gyakorlatilag ugye jelenleg már az is azt gondolom, hogy egy dicsérendő példa, hogyha valaki otthon a háztartásában különböző frakciókra szedi a hulladékot. Természetesen ugye a háztartásoknak, ugye Budapesten például a kék és a sárga, de különböző településeken esetleg más színben pompázó hulladéktároló edények ugye segítik ezt a folyamatot, de ennek ellenére nagyon gyakran látjuk azt különböző okokból, hogy mégiscsak azért a legtöbb szemét, fogalmazunk így, nagyon gyakran azért a lakosság mégiscsak így gondol arra, amitől ő megválik. Hiszen a legtöbbször ő behelyezi ezt a kommunális hulladék tárolóba. Ez sem hallott szerintem az emberektől túl gyakran, hogy igen, akkor én most ezt a kommunális hulladék tárolóba helyezem, azt még kidobom a kukába.
A zöldbe, jó esetben.
Igen, a zöldbe. És alapvetően azt gondolom, hogy itt kezdődik az a fajta szemléletformálás, ami nagyon-nagyon sokat tud változtatni, akár települési szinten, és természetesen utána mondjuk akár a globálisabb célok tekintetében is magán a hulladékgazdálkodáson, hiszen nagyon gyakran, mondjuk csak egy-két jó példával, hogyha megpróbálunk alátámasztani jó gyakorlatokat, akkor ott van Belgium, ahol konkrétan háztartási szinten 6 frakcióra szedik például a hulladékot, és nagyon érdekes, én például egy éven keresztül kint tanulhattam Erasmus program keretében, és valóban ott a kollégiumban erre olyan szinten szigorúan figyeltek, hogy egyrészt ugye büntetést kapott a kollégium, hogyha másodjára az első még egy ilyen finom figyelmeztetés, de másodjára, hogyha egyébként azt látják a szemetet összeszedő munkatársak, hogy nem megfelelően van a frakciókra szedve a hulladék, akkor bizony elég komoly pénzbüntetésre lehet számítani. És itt kapcsolódnék rá az ösztönzőkre, hiszen itthon azért a leggyakrabban, amit látunk, én magam is ugye társasházi környezetben élek, azért, hogyha kinyitjuk a zöld kuket, azaz a kommunális kuket, akkor azért ott bizony még bőven-bőven lehetne a hulladékok közül szelektálni a papír és a műanyag tekintetében. És igazából itt léphetünk szerintem tovább a következő szintre, nevezetesen, hogy mondjuk hogyan kapcsolódnak ebbe a folyamatba a vállalatok, vagy hogyan kapcsolódik ebbe a folyamatba az önkormányzat, mert ez mind-mind egy-egy szint, ami azt gondolom, hogy vizsgálódási tárgy lehet, hiszen nyilván egy nagyobb cégnél alapvetően ugye itt azt szokták mondani, hogy olyan, mint egy nagy háztartás, hiszen a hulladékok jellegénél fogva alapvetően nem mások. Kifélve természetesen, hogyha olyan termelővállalatról beszélünk, ahol mondjuk bizonyos egyéb vegyi anyagok vagy egyéb veszélyes hulladékok előfordulnak, természetesen ez más kezelést hív életre, de alapvetően mondjuk egy irodaháznál ugyanúgy a papírzsebkendőt, ugyanúgy a műanyagpalackot, ugyanúgy az ebédes dobozunkat dobjuk ki a szemétbe, és éppen ezért igazából itt csak a méret az, ami gyakorlatilag a változást jelenti, és éppen ezért lehet szerintem eszméletlenül szembeötlő az, hogy egy otthoni szinten elkezdődött változás hogyan tud mondjuk lecsapódni akár vállalati szintre is. Itt természetesen az sem mindegy, hogy mondjuk az adott vállalat a társadalmi felelősségvállalása keretében vagy az egyéb környezetvédelmi elköteleződése mentén mennyire helyez erre figyelmet, mire gondolok. Itt ugye nyilván sokkal több közösségi térben, sokkal több helységben lehet elhelyezni a különböző hulladéktároló edényeket kisebb-nagyobb méretben, de én azt gondolom, hogy minimális erőráfordításon, és majdnem azt kell, hogy mondjam, hogy szinte költségráfordítás nélkül lehet egyébként már akár egy több emeletes irodaház teljes hulladékkezelését is egyik napról a másikra eszméletlen hatékonyan fenntarthatóvá tenni, és nyilván eddig még mind-mind a maga módján az egyéni cselekvésről beszéltünk, és itt kapcsolódik be az önkormányzat, egy település, egy város mindennapjaiba a hulladékgazdálkodás, mert amikor viszont már az önkormányzatról beszélünk, akkor azt gondolom, hogy sokkal több dimenzió nyílik meg előttünk.
Az utóbbi években, mintha ez a fajta edukáció egy kissé elmaradott volna, és nem véletlenül van az például, hogy a kommunális hulladékban annyi olyan anyag található, ami egyébként anyagában újra hasznosítható lehetne, de valószínűleg az a fajta tudás, amire folyamatosan fel kéne hívni az emberek figyelmét, hogy mit hova dobjanak, ez valahogy úgy elkopott, nem annyira fontos. És nem csak, hogy a vállalati közegnek van nagyon nagy felelőssége abban, hogy az ott dolgozókat ilyen formában formán egy kicsit bevonja ebbe a fajta gondolkodásba, ami most történetesen akkor maradjunk ennél a szelektív hulladékgyűjtésnél, hanem én azt feltételezem, hogy az önkormányzatnak is egy megkerülhetetlen szerepe van ebben. Kérdés, hogy vajon erre mennyire nyitottak az önkormányzatok, hogy ilyen tájékoztató anyagokat, vagy ezt a fajta edukációt felvállalják?
Ez abszolút egy nagyon-nagyon fontos kérdés, és valóban, ahogy te is jelezted a kérdésben, nyilván a szelektív hulladékgyűjtés csak egy a körforgásos gazdaság.
Így van, ezt most csak a gyakorlatias példa kedvéért emeltem ki, de számtalan ilyen körforgásos lehetőséget.
Így van, de azt gondolom, hogy mégiscsak az egyik legfontosabb, már csak azért is, mert valóban, ahogy te is mondod, maga a szemléletformálás, vagy inkább úgy fogalmaznék szerintem a szemléletformálás helyett, hogy a gyakorlati alkalmazhatósága az, amire nagyon kevés hangsúly helyeződik, és nem egy olyan szakértővel beszélgettem a témában, illetve nem egy olyan önkormányzati munkatársal, akikkel gyakorlatilag szóba került az, hogy ha megnézzünk egy átlagos budapesti lakost, akkor mit látunk? Valamelyik kerületben él, legyen ez társasház, legyen ez családi ház, nyilvánvalóan van egy kommunális hulladéktárolója, és van ugye egy sárga, és van egy kék fedelű kukája. Használjuk most ezt az egyszerű fogalmat. Tegyük fel, hogy ennek a családnak, vagy ennek a magánszemélynek van egy balatoni nyaralója, ahova mondjuk jó időben lemegy, ott tölti a nyara jelentős részét, természetesen akkor ez az egyéni hulladék termelés, ez ott fog megvalósulni a Balaton parton. És tegyük fel, hogy mondjuk egy házaspárról beszélünk, ahol a két tag, két családja mondjuk az ország két ellentétes pontján van, akkor itt jelen esetben négy háztartásról beszélünk, egyetlen egy család vonatkozásában, ahol jó eséllyel és kis túlzással négy teljesen különböző módon, teljesen különböző jelzéssel ellátott edényekbe, és teljesen különböző hulladék összegyűjtési móddal, gyakorlatilag legalábbis eddig erről beszélhettünk, gyűjtik össze a szemetet. És ez itt kapcsolódik az általad felvetett szemléletformáláshoz, hogy gyakorlatilag az egy általános megállapítás, hogy nagyon-nagyon-nagyon nagy hangsúly lenne az önkormányzatokon abban a tekintetben, hogy bizonyos tájékoztató platformokon, bizonyos tájékoztató eszközökkel igenis informálják arról a helyi lakosságot, vagy éppen a nyaralóként, vagy látogatóként a településre érkezőket, hogy ott mi a helyben bevett módszer. És akkor nyilván itt elméleti síkon most ugorhatunk egyet, hogy milyen jó lenne, hogyha nem lenne ugye ennyiféle különböző módszer. Nyilvánvalóan erre is vannak legalábbis elméleti síkon törekvések, reméljük előbb-utóbb a gyakorlatba is átültetésre kerülnek, hiszen valóban én azt gondolom, hogy még mielőtt a szemléletformálás egyáltalán szóba kerülhetne, igazából a gyakorlati egyszerűség és gyakorlati könnyítéseken kellene gondolkodni, nevezetesen, hogy ha már valamire szemléletet formálunk, akkor az egyfajta megoldás legyen, ami utána be tud épülni a mindennapokba.
Jó ösztönző lehet az, hogy különböző hulladékokat most már vissza lehet vinni, és ezért ugye az automatákba bedobva pénzt lehet kapni, pontosabban pénzre lehet váltani ugye ezekkel az automatákból kapható jegyekkel. Lehet, hogy egyébként ez valamennyire leveszi azokat a terheket a önkormányzatok válláról, ami az edukációt illeti.
Ugye mindenképpen ez volt a célja ennek a kezdeményezésnek, azért itt tenném hozzá nagyon óvatosan és zárójelben, hogy ezek a berendezések nem feltétlen 100%-os hatékonysággal működnek jelenleg, de bízunk benne, hogy ez hamarosan orvoslásra kerül, és valóban egyébként elméleti alapon az, amit mondasz, ez teljes mértékben megállja a helyét. Gyakorlatilag mindennapi életbe beépülő ösztönzők nyilván nagyban tudják segíteni ezt a folyamatot. És én azt gondolom, hogy itt picit érdemes talán az önkormányzatok egyéb feladataira is kitérnünk, ami a körforgásos gazdaságot illeti, mert ugye eddig alapvetően a szelektív hulladékgyűjtésre koncentráltunk. Viszont egy másik nagyon fontos és talán könnyen értelmezhető példa azok az egyre gyakrabban elterjedő újrahasználati és újrahasznosítási központok. Ez gyakorlatilag a mindennapokban úgy néz ki, hogy van egy kijelölt egyébként területileg nem feltétlen nagy területi lefedettségű raktár, ez lehet egy garázs, ez lehet egy nyitott plac, ahova a város lakók, a településen élők nyilván bizonyos szabályoknak megfelelően, de elvihetik a már nem használt, de még jó állapotban lévő termékeiket. És ez gyakorlatilag mi két helyen is a fenntartható városokkal megtekintettünk egy-egy ilyen újrahasznosítási és újrahasználati központot, és gyakorlatilag az edzőgépektől, a kismackókon keresztül, a plüss játékokig, a könyvektől, valóban minden megtalálható, és egyébként valóban egészen jó állapotban viszik oda a korábbi gazdái ezeket a termékeket, és nyilván ezeket a legtöbb esetben az adott település hulladékgazdálkodásáért felelős entitása üzemelteti gyakorlatilag, hiszen ebből már nagyon könnyen fordul át a dolog természetesen hulladékkezelésé, hiszen az innen egyébként új gazdára nem lehet, vagy egyébként mondjuk sokkal inkább anyagában újra hasznosítható eszközök természetesen utána a körforgásos gazdaság következő lépcsőfokaira kerülnek, de azt gondolom, hogy ezt mindenképpen fontos megemlíteni akkor, amikor a városok és az önkormányzatok szerepét hangsúlyozzuk vagy elemezzük a körforgásos gazdaságban, hiszen egy-egy ilyen központnak az elindítása, legyen az üzemeltetésért bárki is a felelős, alapvetően általában önkormányzati kezdeményezésre indul.
És azt feltételezem, hogy azért a lakosság összetétele is nagyban meghatározza azt, hogy ezeknek milyen szintje, színvonala vagy használata van. A lakosság összetétele differenciálja ezeknek a központoknak a szerepét.
Ez alapvetően azt gondolom, hogy nyilván vitathatatlan. Nyilván itt az edukációnak szintén óriási szerepe van, illetve azt gondolom, hogy azért ennyire éles megállapítás nem biztos, hogy tehető. Valóban nyilván a második kerületben nekem is több olyan egyéb kezdeményezésről is van tudomásom, amit lelkes egyébként a téma iránt elkötelezett, és fogalmazunk úgy, hogy a téma iránt talán érzékenyebb helyi lakosok saját kezdeményezésére bővítette ki gyakorlatilag ezeknek a szolgáltatásoknak a portfólióját. De én azt gondolom, hogy egyébként ugyanúgy gyakorlatilag az eredeti célját, nevezetesen, hogy bizonyos, már nem használt termékek egyébként új gazdára leljenek, ennek egyébként az eredeti célját egy bármilyen méretű és társadalmi összetételű településen be tudja tölteni egy ilyen központ. Természetesen az nem biztos, hogy ugyanakkor a nyitottság lenne jelen fázisban erre az egyik vagy a másik településen, de azt gondolom, hogy pontosan ezért van annak óriási jelentősége, hogy akkor, amikor fenntartható településekről és élhető városokról beszélünk, akkor természetesen Budapesten kívülre is tekintsünk, és ugyanúgy egy megyei jogú várost, ahogy egy zsáktelepülést egyaránt fontosnak tekintsünk. Mi például úgy állítottuk össze a több mint zöld javaslatcsomagot, hogy az abban foglalt javaslatok gyakorlatilag a fővárosi kerülettől a megyei jogú nagyvárosokon át a zsáktelepülésekig egyaránt használhatóak legyenek. Nyilván ebből szemezgethetnek az önkormányzatok, és ki a saját lehetőségei szerint tudja az ebben foglalt javaslatokat felhasználni, de azt gondolom, hogy az alapirány az az, hogy egyáltalán ezzel a fogalommal, hogy települési körforgásos gazdaság, ezzel egyébként minden település vezető tisztában legyen.
Illetve ami még szerintem egy átfogó struktúrát ad ennek a kezdeményezésnek, az az, hogy ezt egy stratégiába illeszthetően, és nem pedig csak egyes elemeiből kiválogatva valósítsák meg, mert azt gondolom, hogy ez feltételezi azt, hogy egy valódi körforgásos gazdaság tud megvalósulni egy településen, hogyha minden szegmensében egy stratégia mentén történik a megvalósítás.
Így van, természetesen a tervezés és a stratégiai gondolkodás itt is kiemelendő, illetve én még egy lépéssel tovább lépnék, és azt mondanám, hogy ennek a jogszabályi hátterének a tisztázása is eszméletlenül fontos. Viszont ha már a településeknél maradunk, akkor azért az kiemelendő, hogy település szintű dokumentumokba viszont még sajnos nem, vagy nem eléggé kerülnek bele magának a körforgásos gazdasági modelleknek az ösztönzői.
Miért lehet ez szerinted? Mi okozhatja ennek a hiányát?
Több tényezős folyamat. Egyrészt biztosan az, hogy nyilván nemzeti szinten, ahogy itt az előbb utaltam rá, is még viszonylag friss ez a fajta új szabályozás. Tehát nyilván itt idő, amíg ennek a különböző elemei és különböző települési hatásai kikristályosodnak. Másrészt pedig azt gondolom, hogy eddig nem biztos, hogy minden olyan segítség rendelkezésre állt az önkormányzatoknak, hogy ezt egyébként ennyire szisztematikusan ők felismerjék. Mert nagyon sok olyan dolog, amiről egyébként napi szintű vagy rendszeres egyeztetés van városvezetői, településvezetői szinten, hogy ez valóban a körforgásos gazdaság elemét képezi, ez azt gondolom, hogy azért csak az utóbbi idő ben vált talán egyértelművé számos település vezető számára. Mire gondolok? Itt például alapvetően az ugye egyik legnagyobb arányú hulladék összetétel, ez nyilván mondjuk az építési-bontási hulladék. Ez például kifejezetten egy olyan dolog, ami egyéni keretben, mint építési bontási hulladék természetesen, mert folyamatos egyeztetések tárgya, de mint a körforgásos gazdaság rendszerébe beépíthető hulladéktípus, így azért ennyire elkülönülten csak az utóbbi rövid időben jelent meg a gondolkodásban. Itt azt gondolom, hogy nagyon szépen kirajzolódott itt az előbb tárgyaltakból az, hogy az egész körforgásos gazdaságnak, mint városi ökoszisztéma modellnek van egy nagyon szép struktúrája, ami egészen az egyénektől kezdődően, követve az egyébként az egyéni kezdeményezések önkormányzati támogatottságát, mennyire nyitott a városvezetés például a második kerülethez hasonló egyébként egyének által üzemeltetett körforgásos kezdeményezésekre, egészen odáig terjed, hogy mennyire tudja rávenni mondjuk az adott önkormányzat a területén működő egyébként piaci alapon szerveződő entitásokat ezeknek a folyamatoknak az átvételére, egészen odáig, hogy mindez, amit akár céges oldalról, a társadalmi felelősségvállalás keretében, akár egyéni oldalról, akár a két entitást összefogó önkormányzat szerepében, hogyan kapcsolódik például egy nemzeti szintű, akár jogszabályhoz, akár egy országos szintű stratégiához.
Ezt a kérdést fogjuk egy kicsit majd kibővíteni a műsor második felében. Hamarosan érkezik hozzánk egy szakértő vendég, és folytatjuk a